Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünk felvétele reménységünk szerint ma délutántól elérhető lesz gyülekezetünk YouTube csatornáján. Arra biztatjuk a testvéreket, hogy jöjjünk el személyesen az Isten tiszteletre, most megtehetjük ezt, vegyünk részt, hívogassunk másokat, bátorítsuk azokat, akik még esetleg mindig félnek, óvakodnak attól, hogy a közösségbe jöjjenek. Ezért is közvetítjük majd csak felvételről az Isten tiszteletünket, hogy ezáltal is motiváljuk a testvéreket arra, hogy személyesen jelenjünk meg itt Isten házában. Következő gyülekezeti alkalmunk kedden lesz este 6 órai kezdettel a gyülekezeti bibliaóra keretében. Pénteken pedig, ha Isten éltet és akarja, akkor YouTube csatornánkon ige magyarázatot fogok közzétenni. Szeretettel megköszönjük mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt időszakban a gyülekezetünk épülését szolgálták, lelkiekben és külsőségekben szépítgették, takarították környezetünket, imádságba hordozták a gyülekezet sorsát, betegeket látogattak. Isten áldása legyen kezük munkáján és az ő életükön. Megköszönjük az adakozást, és egyúttal bátorítjuk is a testvéreket, hogy a gyülekezetünk fennmaradásához szükséges adományaikat hozzák el, vagy utalják bankon keresztül gyülekezetünk bankszámlájára. Kedves testvéreim, örömmel hirdetem el előttetek. Ragaszkodtam hozzá, hogy ezt én hadd tehessem meg, és olyankor, amikor az illetékesek is itt vannak, hogy az ország kenyerét, az úgynevezett Szent István napi kenyeret, amit országos nevezések alapján választanak ki, ebben az esztendőben egy solymári pékség, pékmestere nyerte. Hát gondolhatnátok, hogy azért mondom ezt, mert Solymár közel van hozzánk, és esetleg amiatt örvendezik a szívem, de ez nem ezért van elsősorban, hanem azért, mert a Solymár gyöngye fantázia névre keresztelt kenyér Varró Zsolt gyülekezeti tagunk alkotása. Nagyon örültem annak, amikor ő ezt először a tudtomra adta, hogy az ő pékségük nevezett, és ezen belül az ő kenyere nyerte ezt a díjat, és hirdettem volna én ezt már akkor is, de bizonyos kötöttségek őt és a pékséget is kötötték, most már azonban szabadon hirdethetjük. Zsolti, emberileg mondom ezt, hogy gratulálunk, örülünk a te örömödnek, és ugyanakkor legfőképpen azt kérjük, hogy Urunk áldja meg kezed munkáját. A mai úrvacsorai kenyerünket Zsolt sütötte és ajánlotta fel. És ezzel már oda is térünk, ahogy látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Isten tiszteletünk második részében fogunk élni az úrvacsora lehetőségével és ezzel a közösséggel. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 264. dicséretünket keressük ki református énekeskönyvünkből, és a 264. dicséretünknek énekeljük az első 3 versét, most Isten tiszteletünk folytatásaképpen. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 35. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a 10 parancsolat bővebb magyarázatát adják nekünk. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Ugye a második parancsolatot is olvasom. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vízekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit kíván tehát Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében megparancsolta. Semmiféle ábrázolatot nem szabad tehát csinálni? Istent nem szabad, és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végből csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát, Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem ígéjének élő hirdetése által akarja tanítatni. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki szent lelked által prédikáltatod a te ígédet a mi világunkban, itt ezen a helyen is, és aki a te igéd által láthatóvá és megfoghatóvá válsz számunkra. Magasztalunk téged azért, ha már megáldottál bennünket e lelki látással, mely magasabb rendű és sokkal tökéletesebb annál, mint amit szemeinkkel felfoghatunk és láthatunk e világban. De hadd kérjünk téged mindazokért, akik a lelki látással még nem rendelkeznek közöttünk, hogy nyisd meg az ő szemüket önmagadra, hogy gyönyörködhessenek igéd és szent lelked által te benned, látva a láthatatlant. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne akarjunk mi bölcsebbek lenni te nálad, aki ezt így rendelted, így akarod, és kizárólag így mutatod. Kérünk téged arra, ezen a mostani órán is cselekedj velünk irgalmasan, és jelenjél meg így közöttünk, hogy lehessen szívünknek gyönyörűsége te benned. Jelenjél meg közöttünk, hogy eljuthassunk nem csak a te fölismerésedre, hanem önmagunk fölismerésére is. Ezért kérünk, a te igéd által vezess bennünket bűnbánatra, vezess bennünket arra, hogy tőled kérjük bűneink bocsánatát, és vezess bennünket arra a hitre is, hogy mindattól, ami bennünket tőled elválaszt, egyedül te tudsz bennünket megszabadítani, a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, akit megbüntettél a mi vétkeinkért, és akire nézve irgalmat gyakorolsz fölöttünk. Kérünk téged, így legyél itt közöttünk, legyél központtá, hatalmassá előttünk, és segíts bennünket újjászületésre, élő hitre, igaz döntésekre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, amelyről szólok előttetek és közöttetek. Ez az ige szakasz Márk evangéliumában található megírva, Márk evangéliumának 13. fejezetében, a 13. fejezet 32. versétől a 37. verséig terjedő szakaszban. Nevezett helyen Márk evangéliumának 13. fejezetében a 32. verstől ezeket találjuk megírva. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a fiú, hanem csak az atya. Vigyázzatok! Legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Kedves testvérek, kétségtelenül az egyik központi szava ennek a felolvasott szakasznak ez a szó, vigyázzatok. Vigyázzatok. Azt gondolom, hogy gyermekkorunktól kezdve, legalábbis akik idősebbek, megtanultuk és igyekszünk megtanítani ennek a szónak a jelentőségét. Megtanultuk és igyekszünk megtanítani gyermekeinknek, unokáinknak is. Hiszen általában valami veszélyre hívjuk fel ezzel a szóval egymás figyelmét. Valami olyasmire, amit a másik nem érzékel, amit esetleg nem vesz komolyan, és ebből fakadóan komoly károsodás érheti. De óvatosan kell bánni ezzel a szóval, vigyázz, mert akinek túl sokszor mondogatják ezt, főleg gyermekkorában, az inkább a későbbiekben érzéketlenné válik erre a szóra, és az általa jelölt helyzetekre. A mi Urunk Jézus Krisztus is használta ezt a kifejezést, nem sokszor, ezért, mivel ő tökéletes tanító, biztosak lehetünk benne, hogy nem is ok nélkül. Amikor használta, akkor erre nyomós oka volt. Most éppen abban a beszédben, amit Márk evangéliumában olvasunk, Jézus Jeruzsálem, majd az eljövendő világ veszedelméről beszél. Ez elkerülhetetlen lesz, azt állítja Jézus, egyfelől Jeruzsálem veszedelme, másfelől pedig ennek a világnak a veszedelme, de akik vigyáznak, azok ebben a veszedelemben végül megmenekülnek. Ezért is tartom fontosnak azt, hogy tisztázzuk, mit is jelent Jézus Krisztus intését komolyan venni. Mit is jelent hallgatni Jézusra és vigyázni. A vigyázás azt jelenti itt, Jézus egy példázattal segít bennünket tovább, hogy akik vigyáznak, azaz hallgatnak rá az ő intésére, azok azt teszik, és úgy teszik, ahogyan Jézus meghagyta nekik. az a példázat, amit felolvastam, ugyanis erről szól. Jézus egy képpel teszi világossá, hogy mit jelent vigyázni. Mit jelent azt tenni és úgy tenni, ahogy a nő ezt mondja. Egy emberről, egy gazdáról beszél Jézus, aki idegenbe készült. Kiderül ebből az, hogy nem örökre hagyja ott az ő házát és szolgáit, hanem pusztán egy időre. Amíg távol van, addig átadta szolgáinak a hatalmat. 2. Kiadta mindenkinek a maga munkáját. 3. Még az ajtó őrnek is külön a szívére helyezi, hogy vigyázzon, azaz figyeljen. Azt és úgy cselekedje, amit az ő ura meghagyott neki. Jézus Krisztus ebben a példázatban kétségtelenül egy gazdáról és a hozzá tartozó háznépről beszélt. És amikor meg akarjuk érteni ezt a képet, amit itt Jézus használ a gazdáról és a hozzá tartozó háznépről, akkor az új szövetsége egésze felől nézve azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus nem másról beszélt, mint az egyházról. Hogy jobban értsék a testvérek az igaz hívők gyülekezetéről. Azokról beszélt, és pontosabban így mondhatom, azokhoz beszélt Jézus, akik valóban szolgálatába szegődtek, miután az újjászületés és hitáltal ővele szövetségre léptek. A Biblia ezt a népet nevezi Jézus háznépének, vagy ha úgy tetszik, Isten háznépének. Isten háztartásába nem tartozik bele minden ember. Nagyon sokan vannak, akik az Isten háznépéhez való tartozást úgy gondolják, hogy mivel a jó Isten a teremtője minden embernek, szoktuk így nevezni őt, hogy a jó atya, ezért minden ember Isten Jézus Krisztus háztartásához tartozik. De ez a példázat is aláhúzza azt a bibliai igazságot, hogy nem mindenki tartozik Isten háznépébe. Csak azok, akik az újjászületés és hit által vele szövetségre léptek. És ez azt jelenti, hogy ezek az emberek Istennel, Jézus Krisztussal szolgai viszonyba kerültek. A szövetségünk Istennel azt jelenti, a szövetségünk Jézus Krisztusra azt jelenti, hogy szolgái lettünk Jézus Krisztusnak. Őt szolgáljuk. Megint vannak, akik abban a tévedésben élnek, hogy az Isten háznépe az tényleg nem minden ember, de hát azok, akik a templomos népek, akik keresztjén templomos népek, azok már mégiscsak Isten háznépe. Hiszen ott vannak az Isten házában. El szoktak jönni. Sokszor nyugtatjuk is magunkat ezzel, hogy el szoktam menni az Isten házába. Hát valahogy oda tartozom. Azok közé vallom magamat. De még azok közül sem mindenki, akik a földi látható egyház tagjai, szóval még azok közül sem mindenki tartozik Jézus Krisztus ház népébe. Mert nézzétek csak meg, az Ószövetség idején lehetett úgy zsidónak lenni, erről nagyon sok történet szól az Ószövetségben, hogy valaki oda tartozott, születetten testileg a zsidó néphez, gyakorolta magát a vallás látható külső elemeiben, de mégis Isten félelem nélkül, igaz hit nélkül. Maga Isten beszél erről, hogy elveszítette például a pusztában mindazokat, akik igaz Isten félelem nélkül tartoztak az ő népe közé. Testileg ott voltak. Úgy tűnt róluk, hogy minden rendben van köztük és Isten között. De Isten azt mondja, noha láthatólag úgy tűnik, hogy minden rendben van közöttünk, valójában mégsem, mert ők nem szív szerint az enyém. Kedves testvérek, ahogyan az Ószövetségben, úgy az Új Szövetségben is lehet kereszténynek lenni, látszani, gondolhatjuk annak magunkat, igaz hit Jézus Krisztus követés nélkül. Azaz látszólag, de nem szív szerint. És ez a probléma bennünket érint leginkább, akik Isten házának vendégei vagyunk, és akik könnyen beleesünk ebbe a tévhitbe, hogy azzal, hogy én egy gyülekezethez tartozom, azzal, hogy én formailag részt veszek az egyház dolgaiban, adakozással, keresztséggel, konfirmációval, vagy akár még úrvacsorával is, minden rendben van Isten és közöttem. A példázatban Jézus az ő háznépéhez szól. Azokhoz, akik szív szerint az újjászületés és megtérés által ővele szövetségre léptek, az ő szolgálatába álltak. Csak azoknak szól ez a példázat. Mert bármilyen furcsa, noha a Biblia mindenkié, mégse szól a Biblia minden emberhez egyformán. Vannak olyan üzenetek a Bibliában, amelyek nem mindenkihez szólnak. Ez például, amit itt olvasunk Jézus Krisztus szájából, egy ilyen üzenet. Egy célzott közönséghez szól most Jézus, az ő tanítványaihoz, az ő háza népéhez. Mit mond ezekről ebben a példázatban Jézus Krisztus? Mit mond erről a közösségről, akik az újjászületés és hit által az ő szolgálatába álltak vele, igaz szövetségre léptek? Azt mondja el Jézus ezekről, hogy ezek felhatalmazottak. A gazda felhatalmazta őket. Itt a földön ők azok, akik Isten és az Úr Jézus Krisztus dolgairól hitelesen képesek beszélni, és hitelesen képesek életükkel bizonyságot tenni. Azért van ez így, mert ők ismerik Urukat, ők vannak vele, ha szabad így mondanom, testi-lelki kapcsolatban, és ők azok, akik felhatalmazást kaptak arra, hogy a magasságos Isten dolgairól bizonysággá legyenek. Testvéreim, nem mindenki kapott erre felhatalmazást. Azt olvassuk itt a példázatban, hogy a ház ura átadta szolgáinak a hatalmat. Vannak olyan dolgok ebben a világ mindenségben, amelyeket értenek tudósok. Azt hiszem, mindannyian láttunk már olyan matematikai egyenleteket, amelyekből nem csak hogy egy számot, de egy betűt se értettünk. De vannak állítólag, akik értik. Nos, az Isten dolgaival is így van ez, hogy azok értik, akiknek Isten hatalmat adott, akiket fölhatalmazott, hogy értsék az Isten dolgait, és ezért ők azok, akik ezzel a felhatalmazással a magasságos Istenről minden időben, minden világkorszakban hitelesen bizonyságot tudnak tenni. Másodszor azt mondja el Jézus a példázatban erről a közösségről, hogy ezeknek személyre szabott szolgálata van. A hit bármilyen furcsa, nem azt jelenti, hogy Jézus házában, Jézus gyülekezetében elvész a mi személyiségünk és személyességünk. Sokan gondolják ezt az Úr Jézus Krisztus követéséről, a nekivaló szolgálatról, Hogyha én oda szegődöm, akkor elvész a személyiségem, és elvész a személyességem. Jézus Krisztus ismer bennünket személy szerint, és azt mondja el ebben a példázatban, hogy személy szerint is ad nekünk szolgálatot. Mégsem válik ez a Krisztushoz tartozásunk egyénieskedésé. Mert noha rész szerint kapunk szolgálatot, mindannyian személyre szabottan Jézus Krisztustól, ez összeáll egy egészé. Méghozzá egy harmonikus egészé. A Biblia erre nézve több képet használ. Az egyik kép a test. Azt mondja, a testünknek több tagja van, mégis a tagok egysége egy egészet ad ki. És ez az egész szépen működik. Vagy beszél egy másik képben az Új Szövetség egy épületről, amely sokféle téglából épül, áll össze, sokféle alkotóeleme van, de a vége egy szép és egységes ház. Nos, testvérek, Jézus azt mondja, hogy az ő háztartásában, az ő háznépe között mindenkinek személyre szabott feladata, szolgálata van, ami egy szép egészé rendeződik össze. Ebben a szolgálatban Jézus beszél kiemelten egy szolgáról, vagy szolgatípusról, akit ajtóőrnek nevez. Megkérdezhetnénk, hogy miért pont őt emeli ki Jézus. Az valami külön szolga, mint a többiek? Akik folyamatában olvassák a Szentírást, és figyelik a kontextust, az összefüggést, azok emlékeznek rá, hogy néhány verssel ezelőtt, a 21. versben Jézus arról tanított, hogy abban az utolsó időben, amelyre most felkészíti a tanítványait, sok hamis Krisztus támad majd, akik azt állítják magukról, hogy ők azok, akiket Isten népe visszavár. Jézus most kiemelten beszél az ajtóőr szolgálatáról, mert azt mondja, vannak minden időben az ő népe között olyanok, akiknek az a dolguk és szolgálatuk, hogy vigyázzanak a hívők közösségére. Vigyázzanak a többiekre. Azaz figyelmeztessék őket, hogyha hitelesnek tűnő, de mégis hamis Krisztus közelít. És be akar jönni a házba, Isten háznépe közé, hogy ott, mint Úr, gyakorolja magát. Az ajtóőröknek szolgálata az, hogy ezekre a hamis Krisztusokra odafigyeljenek, és figyelmeztessék a házban levő szolgákat. Egyrészt, hogy azok újongva ki ne szaladjanak a házból, mert aki jön, noha olyannak tűnik, mint Krisztus, mégsem az. Másfelől ezek az emberek majd hirdetik a házban lévőknek azt, hogy közeledik az igaz Krisztus, akit mindannyian visszavárnak. A hamis Krisztusok Jézus Krisztus tanítása szerint lehetnek személyek, és lehetnek akár tanítások is, amelyek által a hamis Krisztusok Isten háztartására, Isten háznépére rá akarják tenni a kezüket. A vigyázás tehát egyfelől azt jelenti, hogy a Jézust követők azt teszik, amit Jézus uruk rájuk hagyott, és személyesen rájuk bízott. Azonban azt mondtuk, hogy nem elég azt tenni, hanem úgy is kell tenni. Nem elég tudni, hogy mi a feladatom, nem elég tudni, hogy hova tartozom, mit kellene csinálnom, hanem amit teszek, azt úgy is kell tenni. Tudjátok mindannyian, hiszen akik itt maradtunk a teremben, azt hiszem mindannyian már dolgozó közösséghez tartozunk, hogy feladatokat sokféleképpen lehet elvégezni. El lehet végezni feladatokat lelkesen, El lehet végezni jó szájízzel, de el lehet végezni kiosztott feladatokat nyögvenyelősen és immel-ámmal is. Jézus azonban azt mondja a 35. versben, így olvassuk, vigyázzatok, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura, és így folytatja később, nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Azaz Jézus egy konkrét dologra hívja föl az ő tanítványainak a figyelmét. Csináljátok azt, amit parancsoltam nektek, és úgy csináljátok. Milyen az, amikor nem úgy csináljátok, ahogy én parancsoltam? Az olyan, mintha aludnátok. Nehogy alva találjon benneteket a ház ura, nehogy alva találjam az én népemet, amikor megjelenek ezt az egész világot megítélni, figyelmezteti Jézus az övéit. Az alvás az sokféle okból szokott megtörténni a mi életünkben. Nem kívánom most mindegyiket részletezni, de kettő okot mindenképpen ki szeretnék emelni. Az alvás lehet lustaságból adódó, és az alvás lehet a fáradtságnak a következménye. Jézus Krisztus szolgái, mivel az Úruk erre figyelmeztette őket, testvérek, nem lehetnek lusták az ő Úruk dolgaira. Amikor mi azt mondjuk magunkról, hogy Jézus Krisztus háza népe vagyunk, akkor meg kell értenünk, hogy Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy nem lehetünk lusták a mi Urunk dolgaira. Azaz, amíg ő vissza nem jön, addig nem vonulhatunk ki a mi megbízatásunkból. Nekünk azt kell tennünk, amit a mi Urunk nekünk parancsolt. Szeretném ezt aláhúzni, hogy lusták vagyunk sokszor az Úr dolgaira. Azért húzom alá, és azt húzom ebből alá, hogy az Úr dolgaira. Mert ahogy rátok nézek, én itt inkább dolgos embereket látok, akik nem szoktatok lustálkodni. Sokszor Isten népét azt kísérti meg, hogy csak az Úr dolgaira nézve válik lustává. Hadd mondjam így magam nyelvén, vagy a ma nyelvén, hogy sokszor Isten népe is a maga bizniszeire nem lusta. Arra sok időt és energiát odaáldoz. A maga bizniszeire. Arra, ami erről a látható világról beszél. Ami itt tesz gazdaggá. Amiből itt származik nekem dicsőségem. De valahogy újra és újra megkísérti Isten népét az, hogy az Úr dolgaira nézve elalszunk, azaz lustálkodunk. No, azzal nem foglalkozunk annyit. Szokták is sokszor még hívők is kérdezni, mi hasznom abból? Mi hasznom abból, ha Istent szolgálom? Ha Istennek adok a pénzemből, az időmből, az energiámból, mi hasznom nekem abból? Megint vannak, akik azt mondják, semmi hasznunk nincs belőle. Semmi hasznunk nincs belőle. Hát megbélyegeznek miatta az emberek. Hát azt a pénzt, amit az Úrnak adtam, elvontam magamtól, a gyerektől. Sokan gondolják azt, hogy ez teljesen fölösleges dolog, azaz az Úr dolgaira nézve lustálkodunk. Arra nézve megrenyhülünk, és azt mondjuk, jaj, ráérünk arra holnap. Majd lesz valaki, aki azt elvégzi és megcsinálja. Jézus azt mondja az övéinek, nem vonulhattok ki a megbízatásotokból. Az Új Szövetség később nagyon egyértelműen beszél Pál apostol tanítása kapcsán a testi keresztjénekről, akik belemerülnek a testiségbe. akik elveszítik a lelki látásukat, a lelki dolgok fontosnak ítélését, mert fontosabbnak tartják a testi dolgokat, azt, ami a Földön megszerezhető, elintézhető, elrendezhető, megragadható. Azt mondja a Biblia, ezek a testi keresztjének. Akik úgy akarnak szolgálni az Úrnak, hogy az Urat nem veszik komolyan, a megbízatást nem veszik komolyan, abban nem törik magukat, de mindenért, ami itt a Földön az istenteleneknek fontos, ugyanúgy küzdenek. És ezt hasszúzzam alá, az istentelennek azért fontos ez az élet, mert neki nincs más perspektívája. Ő a születéstől a halálig gondolkozik. Neki itt és most kell megragadni az életet és az élet dolgait. De nekünk Isten más látást adott. Mi tudjuk, hogy az élet nem csak születéstől a halálig tart. Sőt, mi azt is tudjuk, hogy az élet legjobb része, az túl van ezen az életen. Isten jóvá tudja tenni ezt a látható szakaszt, és a legjobbat ígéri azoknak, akik nem lankadnak meg az Úr Jézus Krisztus szolgálatában. De azt is el kell mondanom őszintén, hogy az alvás, ahogy erről beszéltem, fakadhat fáradtságból is. Jézus azonban azt mondja, nehogy alva találjon benneteket a ház ura, azaz az övéinek, Jézus követőinek, fáradhatatlanoknak kell lenniük. Nem azt jelenti ez, hogy nem fáradhatunk el, hanem azt jelenti, hogy szüntelenül meg kell újuljunk, testvérek. Fáradhatatlanul meg kell újuljunk. Azaz Jézus Krisztus gyermekei nem köthetnek barátságot, értsétek jól, a depresszióval. Jézus Krisztus követői nem követhetnek, nem köthetnek barátságot a világ vége hangulattal. Hogy most már úgyis vége mindennek, hagyjuk ezt. Hagyjuk ezt a Jézus ügyet. Testvérek, mi nem köthetünk szövetséget, barátságot a minden mindegy gondolattal. Nem léphetünk szövetségre azzal a gondolattal, hogy mondhatok én itt akármit, ez úgyse érdekel senkit. Ez a mi megfáradtságunknak a jele, amikor így kezdünk beszélni. Ez az a pont, amikor Isten gyermekei megfáradnak, és azt mondják, nem kell ezzel, én már benn vagyok a mennyországba. A többi meg jusson be úgy, ahogy akar. De én már nem akarok szolgálni Jézusnak. Én már nem akarok tovább készen lenni. Aztán, hogy egyre idősebbek leszünk, magamon is megfigyelem, a nálamnál idősebbeken meg még jobban megfigyelem, hogy elkezdünk elvágyódni. Jaj, csak jönne már az Úr Jézus. Ezek nem mondtuk 25 évesen, akkor házasságot kötöttünk, meg előttünk volt az élet, akkor nem annyira vágytunk arra, hogy jöjjön az Úr Jézus, de már most, amikor itt fáj, ott fáj, amikor egyre zűrösebbnek látszik ebben a világban az Úr Jézus Krisztus szolgálata, akkor elkezdünk sóhajtozni. Jaj, csak jönne már az Úr Jézus, jaj, csak vinne már haza az Úr Jézus, emelne ki ebből a közegből. Testvérek, ezek a mondatok mind-mind annak a jelei, hogy megfáradtunk, de Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk fáradhatatlannak kell lennünk, azaz meg kell újulnunk. Többféleképpen tudunk megújulni. A legelső dolog, azt mondja az ige, hogy az erősek tartoznak, hogy a gyengébbeket fölemeljék. Így működik a Jézus Krisztus tanítványi serege, a test, a gyülekezet szépségesen és harmonikusan együtt. Hogy akik éppen jó erőben vannak, felemelik azokat, akik elszenderegnének már a fáradtságtól. Sokszor láttam azt idős embereken, hogy mennyire tudja spanolni az idős embert az, hogy egy fiatal lehajol hozzá, hogy beszélgetve, hogy meghallgatja a történeteket.
hogy azt mutatja, hogy érdekel mama az, hogy te miket mentél keresztül, miket éltél meg. Láttam öregeket, akiket te szányra keltek. Testvérek, Isten népe között is így vagy, amikor az erősebb lehajol, hogy fölemelje a gyöngét, akkor érdekes módon az addig gyöngélkedő, aki elvesztette a lelkilátását, aki lelkileg depressziós lett, aki úgy gondolja, hogy már nem érdekli semmi, csak az, hogy ő menjen a mennybe, az egyszerre csak megelevenedik, és újra elkezdi az Urat szolgálni abban a személyes szolgálatban, amit az ő Ura rá bízott. Mert egy test és egy közösség vagyunk. Amikor meggyengülünk, akkor emeljük egymást, és hogyan emeljük egymást? Úgy emeljük egymást, testvéreim, hogy mindig az Úr felé emeljük a másikat. Mert a mi erőnk, ami bennünket fáradhatatlanná tesz, az Istennek az ereje. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mi megfáradásunk a legtöbbször abból adódik, hogy elveszítjük a kapcsolatot Istennel. Szolgáljuk mi Isten, de előfordulhat az, hogy elveszítjük a kapcsolatot Istennel. Ott van előttünk az Ószövetségnek egy nagyon kézenfekvő példája, Illés, aki szolgálja az Urat. Szolgálja az Urat, megtesz mindent az Úrért, de egyszer, amikor nem látja az eredményét ennek a szolgálatnak, és úgy erőt vesz rajta ez a lelki depresszió, hogy minek csinálom én ezt, azt mondja, hogy befekszik egy bokor alá, és elalszik, és úgy gondolja, hát most itt a vége. Uram, a történetnek legyen már itt vége. Én befeküdtem itt egyedül a bokor alá, meghalok, majd ha akar valaki, megtalál, ha nem, az se érdekes. Nem hallgatott rám úgyse senki. És Isten hogy hozza ki ezt az embert ebből a lelki depresszióból, nyomorúságból, ebből az alvó állapotból? Úgyhogy Isten személyesen elkezd vele beszélni. Fölveszi újra a kapcsolatot Illéssel Isten. Testvérek, fáradhatatlannak lenni azt jelenti, hogy szüntelenül oda tekintünk az Úrra, és a megfáradó testvért az Úr felé emeljük. Itt nem szokott az használni, hogy szedd össze magad, jaj, vegyél egy nagy levegőt, és akkor majd menni fognak a dolgok. Itt egy dolog használ, hogyha a megfáradt, azaz a kép szerint elalvó ember újra kapcsolatba kerül Istennel, az ige által, a Szentlélek által. Amikor Isten népe elszakítja magát az igétől, akkor tulajdonképpen mindig megágyaz magának egy szép nagy alvásra. És ebből mindig csak akkor van ébredés, amikor Isten az ő igéje által új lehelletet, új erőt ad az ő népének. Csodálatos dolog ez, és fontos dolog is, hogy megértsük, Isten igéjére ezért van szükségünk. Kedves testvéreim, mit jelent vigyázni? Hiszen Jézus többször használja ezt a kifejezést abban a szakaszban, amit ma a Biblia olvasó kalauzunk szerint olvasunk. A vigyázás azt jelenti, hogy az ő szolgái azt teszik és úgy teszik, ahogyan Jézus meghagyta neki. Testvérek, az első és legnagyobb kérdés, hogy Jézus háznépéhez és az őt szolgáló közösséghez hogyan tartozunk? Hogyan tartozunk? Most nektek szólok elsősorban, akik itt vagytok ebben a házban. Újjászületett és hitáltal vele szövetségben élőként tartozunk már hozzá, vagy csak formailag, akik valami külsőséget akarunk teljesíteni. Hívlak benneteket arra, hogy térjünk hozzá mindannyiunk szív szerint. Ne csak formailag, hanem szív szerint. Adjuk a mi szívünket, gondolkozásunk, cselekedeteink középpontját oda az Úr Jézus Krisztusnak. Valljuk csak meg előtte őszinte bűnbánattal, hogy eddig az én kezembe volt az irányítás. Bocsáss meg nekem, szeretném, ha te irányítanál ezen túl. Hívjuk őt segítségül, és térjünk meg hozzá szív szerint. Mert ez mindennek a kulcsa és a feltétele, ami a továbbiakban történik. Ha valóban az ő szolgái vagyunk, testvérek, értjük-e, komolyan vesszük-e, hogy mire van felhatalmazásunk? Értjük-e, testvérek, azt, hogy Isten megváltott népeként, az ő gyermekeiként valami olyasmi bízatott ránk, ami senki másra nem bízatott ebben a világban? Azaz érezzük-e lelki vállunkon annak a súlyát és felelősségét, hogy csak mi lehetünk hiteles bizonyság Jézus Krisztusról. És szeretném, hogyha a testvérek ezt nem úgy értenék, hogy mi valami felsőbbrendű emberek vagyunk, hanem úgy értenék, ahogy itt az ige beszél róla, hogy csak Jézus Krisztus háznépe van felhatalmazva arra, hogy az ő urának dolgait képviselje, hordozza, megjelenítse. Testvérek, tudatosodott-e bennünk ez? Nyomja a vállunkat ennek a súlya? Nem csak annak az öröme, hogy én Jézusé vagyok, jaj, de jó, hanem az, hogy rajtam nyugszik a felelősség ebben a világban, a családomban, azok között, akikkel találkozom, hogy ők meglássák, meghallják azt, hogy van Jézus Krisztus, hogy van örök élet, és van örök halál is, hogy van szabadulás, de csak Jézus Krisztus által. Az előbb azt mondtam, térj hozzá szíved szerint, most azt mondom, ha megtetted, akkor élj a felhatalmazásoddal, mert fel vagy hatalmazva. Élj ezzel a felhatalmazással. Ennek tudatában kérdezlek benneteket, hogy tesszük-e, amire megbízásunk van. Igen, mindannyian teszünk valamit, de azt tesszük-e, és azt tesszük-e, amire ő személyesen bennünket az ő gyermekei körében, az ő háznépe között megbízott. Arra szólítalak benneteket, ne lustálkodjunk, hanem legyünk fáradhatatlan szolgái a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Mert azt mondja, hogy azok a szolgák boldogok, akiket az ő Uruk, amikor megérkezik, szolgálatban talál. És végül azok a kérdések szólnak még hozzánk, hogy értjük-e, megértettük-e, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus követői lettünk, egy közösségnek lettünk a tagjaivá. Noha a szolgálat, amit az Urunktól kaptunk, személyre szabott, de mégsem jelent egyénieskedést. Azaz nem járhatjuk a magunk útját. Tudjátok, ebben a világban egyre több olyan Krisztus szolga van, aki a maga útját akarja járni. Azaz nem akar semmilyen közösséghez tartozni. Azt mondja, járom én a magam útját. Egy közösség tagjai vagyunk. És ebben a közösségben az a jó, hogy azért vagyunk felelősek, amit Isten reánk bízott. Aki nem tartozik ebbe a közösségbe, az gyorsan elragadja ez a világ, meg a hamis Krisztusok. Mert a közösségnek vannak ajtóőrei. És ezekre az ajtóőrökre bizony hallgatnia kell mindazoknak, akik Jézus Krisztus közösségéhez tartoznak. Jaj, mennyi hiányosság terhel bennünket ezen a területen is. Hogy amikor az ajtóőrök jeleztek, akkor milyen sokszor nem hallgattunk rájuk. Az egyházba, Isten népe között hányszor és hányszor keletkezett törés, szakadás, fájdalom, könnyek, amiatt, hogy az ajtóőrökre Isten népe nem hallgatott. Testvéreim, ma is vannak ajtóőrök, akiket Isten arra méltatott, hogy látásuk legyen ne csak a jelenről, hanem a jövőről is egy kicsit. Nem a világ végéről, csak arról a jövőről, ami Isten népének a jövője ebben a világban. Ezért arra kérlek benneteket, hogy ha óvnak az ajtóhőrök, vagy valamitől védenek, akkor ne akarjunk hősködni. Ne akarjunk akaratoskodni, majd mi megmutatjuk mégis. hanem hallgassunk az ajtóőrökre. Nem véletlen mondják, amit mondanak, mert nem maguktól mondják. Az Isten adja nekik kegyelemből a látást. Az ördögnek, akinek a neve azt jelenti széthaigáló, szétromboló, egy célja van, hogy az Isten háznépét szétszalassza. Akik az ajtóőrökre figyelnek, akik alázattal hallgatnak Isten azon szolgáira, akiknek Isten látást adott, azok maradnak a közösségben, azok nem futnak el, nem rohangnak rajongással olyan irányba, amelyben nem kellene, és így maradnak az Úr Jézus Krisztust váró közösség, az Úr Jézus Krisztus szolgáló és az Úr Jézus Krisztust hirdető közösség élő helyén maradt tagjai. Adja az Úr, hogy így tudjunk megállni mindenkor abban a szolgálatban, amit ő ránk bízott, és legyünk tanúi itt ebben a közösségben is annak, hogy ebben a szolgálatban, ebben a hűségben, a hozzávaló térésben biztonságban vagyunk. Mert az ő háza az egy biztonságos ház. Azért biztonságos, mert ez Jézusé. Azért a Jézusé, aki azt mondta, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Nem az atombunker a biztonság ezen a földön. Nem a szervereken van a biztonság. Nem a Holdon, meg a Marson van a biztonság, testvérek. A biztonság ott van, amikor valaki szív szerinti szövetségre lép. Azzal a Jézussal, aki azt mondta, minden hatalom nékem adatot menjen és földön. Jöjjetek ennek a Jézusnak a szárnyai alá. Térjünk hozzá igaz hittel. Amen. Kedves testvéreim, jertek most fennállva, énekeljük a 479. számú dicséretünk első három versét. A 479. számú dicséretünk első három versét énekeljük. Hinni taníts, Uram!
Taníts, Uram, kérni taníts.
elfoglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy újra hallhatjuk a te figyelmeztetésedet, és megvalljuk előtted bűnbánattal, hogy jogos a te intésed és figyelmeztetésed rajtunk. Hiszen noha kínálod a kegyelmet, mi mégis vonakodunk azt elfogadni, és életünket, szívünket neked átadni. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy ne meneküljünk a kegyelem elől, hanem sokkal inkább akarjunk oda menekülni ahhoz a kegyelemhez, amely megtart bennünket ebben az életben, és majd a halálunkban is. Köszönjük te neked, hogy a kegyelmed karja még nyitva van, és várod mindazokat, akik nem idegenkednek tőled, hanem oda szeretnének hozzád lépni, és benned akarnak nyugodalmat találni. Adjad, hogy így lássuk ezt életünkben először vagy újra, és így tudjunk te hozzád járulni. Bocsásd meg nekünk, ha mindeddig ezt nem tettük meg. És bocsásd meg nekünk sokféle lustaságunkat. Bocsásd meg nekünk azt, hogy olyan sokat foglalkozunk azzal, ami elmúlik, és végül itt marad, majd legvégül a tűzé lesz, és olyan keveset a te tőled kapott szolgálattal. Bocsásd meg, hogy annyira lusták vagyunk tenni azt, amit te bíztál ránk. Bocsásd meg nekünk, hogy annyira vakok vagyunk emelni egymást, észrevenni a gyöngéket. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor inkább az ítélet születik meg a mi szívünkben, ahelyett, hogy odahajolnánk, hogy erősítenénk a másikat. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy mindazokra, akiket elénk adtál, készek legyünk alázatos szívvel hallgatni minden időben. Kérünk téged mindazokért, akiket becsaptak a hamis Krisztusok, és akik ezért kiábrándultak belőled, és a Krisztust követő közösségből nyerd őket vissza magadnak. De segíts meg bennünket is, hogy mindenkor tisztán és élesen láthassuk a lényeget, és annak legyünk követői, cselekvői, hirdetői, ami te magad vagy, Urunk. Köszönjük te neked, meghallgatsz bennünket, köszönjük te neked, hogy megsegítesz bennünket, és köszönjük te neked azt, hogy amikor hozzád szólunk, akkor a mindenhatóhoz szólunk. Téged hívhatunk segítségül, és neked adhatjuk oda magunkat. Légy segítségül, hogy mindezt láthassuk együtt, és örvendezhessünk annak, hogy a tieid és egymáséi vagyunk. Kérünk, hallgass meg a mi személyes könyörgéseinket, amelyeket a következő percben tárunk föl előtted, a mi csendességünkben. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, folytassuk imádságunkat közösen is, úgy, ahogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket könyörögni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.